A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri főegyházmegye fenntartásában és a területén működő más katolikus fenntartók köznevelési és szakképző intézményeinek tanévzáró tedeumát tartották meg délelőtt az Egri bazilikában. Szentmisét mutatott be és felszentelte a székesegyház új oltárát Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor egyebek mellett szólt arról, ez az első szentmise az új oltárnál, az újra egybenyitott belső térben, a megújuló bazilikában. Köszöntötte a kiváló teljesítményt nyújtó diákokat. Magyarország az orosz-ukrán háború kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt vennie katonai akcióban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő hozzátette, nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz, továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló NATO erőfeszítéseket, közölte a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. A világválság övezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője, és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kun Szabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka kérte, hogy továbbra is biztosítsák és garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagy arányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Családbarát beruházásokat, többek között 16 apartmanházat és multifunkcionális sportpályát adtak át a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton lévő római katolikus nemzeti egyhelyen. A 4 év alatt elkészült fejlesztésekre 3 milliárd 409 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a hely céljának nevezte, hogy a kereszténység üzenete mindenkihez eljusson, hívőkhöz, istenkeresőkhöz, de a hitetlenekhez is. A Katolikus Karitász országos központja 5 millió forinttal támogatja hazánk szélsőséges időjárás sújtotta nyugati területeit. A tornádó és a heves esőzés okozta károk elhárítására a humanitárius szervezet a szombathelyi egyházmegyei karitásszal működik együtt, hogy a helyreállítási munkálatok mielőbb megkezdődhessenek. A 1356-os központi adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal segíthetünk mi is, vagy online utalással a karitász.hu oldalon. 50 falvakban működő kisvállalkozás fejlesztéséhez nyújt támogatást Szíriában a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A magyar kormány finanszírozásával indult program a tavalyi földrengés és a korábbi háborús pusztítások után az újrakezdés segíti, ennek nyomán pedig 5000 ember megélhetéséhez járulhat hozzá. A segítő kezdeményezések adott körülmények között a hazatérése és az élet újrakezdésére adnak esélyt, megelőzve, hogy a kilátástalanság miatt újabb menekült hullámok induljanak el Európa felé. Hajléktalan emberek számára indult 8,5 milliárd forintos összeggel élelmezési és egészségügyi program, amelynek keretében országosan 88 helyszínen, munkanapokon átlagosan 4200 adag ételt osztanak ki. Nemcsak Dénes Sándor helyettes államtitkár ismertetése szerint a projekt tervezett futamideje 5 év, amelyet az Európai Unió 90%-ban finanszíroz, legfontosabb része az étkeztetés, és ehhez kapcsolódnak a kísérő, az életminőség javítását célzó intézkedések. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, jelentette ki az egészségügyi államtitkár a Védőnők napján tartott ünnepségen. Ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, mondta el Takács Péter. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisüt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise a Szentlélek sugalmazó szerepéből. A Biblia Isten sugalmazott műve. A pápa fogadta a munkacsoport Kolumbiáért szervezett képviselőit. Ferenc pápa római papokkal találkozott a pápai Szalézi Egyetemen, mindenkit be kell fogadni. A pápa híres komikusokkal találkozik a Vatikánban.
Ferenc pápa katekézise a Szentlélek sugalmazó szerepéről. A Biblia Isten sugalmazott és sugalmazó műve. Az egész Szentírást Isten sugalmazta, Isten szeretetét Isten szavaiból ismerjük meg. Címmel tartotta Ferenc pápa új sorozatának harmadik katekézisét a június 12-i szerdai általános kihallgatás keretében. A Szentlélek, aki a Szentírás sugalmazta, egyúttal magyarázza is azt, amikor örökkön élővé és tevékenyé teszi azt. A lélek a sugalmazott írást sugalmazóvá teszi annak hirdetésén keresztül. A Szentírásnak egyetlen egy jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből, hisz sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek, Isten megbizottaiként, a szent emberek. Hangzott el a kihallgatás előtt az olvasmány Péter apostol második leveléből.
Proseguiamo la catechesi sullo Spirito Santo, che guida la Chiesa verso Cristo, nostra speranza.
Folytatjuk a Szentlélekről szóló katekézist, kezdte beszédét a pápa, aki az egyházat Krisztushoz, a mi reménységünkhöz vezeti. Ő az egyház vezetője. Legutóbb a lélek munkáját a teremtésben szemléltük, ma pedig a kinyilatkoztatásban nézzük, aminek a Szentírás Istentől ihletett és mérvadó tanúságtétele. Ahogy Szent Pál apostol tanítja, az egész Szentírás Istentől sugalmazott mű. Szent Péter pedig így szól, a Szentlélektől sugalmazva beszéltek a szent emberek. Ez a Szentírás isteni sugalmazottságának a tanítása, amelyet a krédóban megvallunk. Ő a Szentlélek szólt a proféták által. A Szentlélek az, aki a Szentírás sugalmazza, egyúttal magyarázza is azt, amikor örökkön élővé és tevékenyé teszi. A lélek a sugalmazott írást sugalmazóvá teszi. A II. Vatikáni zsinat tanítja, az isteni írásokat a szent hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, amikor Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba foglalva, és változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét, és a prófétáknak és az apostoloknak szavaiban a Szentlélek hangját szólaltatják meg. Eképpen a Szentlélek folytatja az egyházban a föltámadt Jézus tevékenységét, aki húsvét után megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy megértsék az írásokat. Megtörténhet ugyanis, folytatta a pápa, hogy a Szentírás bizonyos szakaszát, amelyet sokszor különösebb megérintettség nélkül olvasunk, a hit és az ima légkörében olvasva egyszer csak a szöveg megvilágosodik, hozzánk szól, fényt vet egy megtapasztalt problémára, vagy éppen világossá teszi előttünk Isten akaratát egy bizonyos helyzetben. Minek is köszönhető ez a változás, ha nem a Szentlélek sugalmazásának? Világossá válnak a Szentírás szavai a lélek hatására, és megérint minket egy kéz, ahogy a zsirókhoz írt levél tanúsítja, Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden két élű kardnál élesebb.
La Chiesa si nutre della lettura spirituale della Sacra Scrittura.
Az egyház maga a Szentírás lelki olvasásából táplálkozik, a sugalmazó lélek vezetése alatt. Középpontjában áll világító toronyként Krisztus halálának és feltámadásának eseménye, amely az üdvösség tervének a beteljesedése, és betölt minden proféciát, feltárja az összes rejtett titkot, és megadja könyv olvasása igazi értelmét. A Jelenések könyve mindezt a könyvpecséteket feltörő bárány képében írja le. Az egyház Krisztus jegyese, a Szentírás sugalmazó szövegének meghatalmazott tolmácsolója, hiteles hirdetésének közvetítője. Mint hogy az egyház Szentlélekkel van felruházva, ezért sugalmazó, az igazság oszlopa és támasza, és az a feladata, hogy segítse a híveket az igazság keresésében és a bibliai szövegek pontos magyarázatában. Kitért a pápa Isten igéjének lelki olvasatára, ami a Lectio Divina. Ez azt jelenti, hogy időt szentelünk a személyes és elmélkedő olvasásnak. Nagyon fontos, hogy minden nap időt szánjunk a Szentírás olvasására, amit nagyon segíthet egy zsebben hordott kis Szentírás. A Szentírás igazi közösségi olvasása, a Szentmise ige liturgiája az olvasmányokkal és az evangéliummal. Ennek magyarázata a homília, aminek rövidnek kell lennie, és váltsa az életre Isten szavát. A homília egy-egy kép, gondolat, érzés segítségével legyen rövid, ne több mint 8 perc, de érintse meg a szívet, kérte a pápa. A Szentírásnak is van egy, a zeneművekhez hasonló alaptónusa, amely elejétől a végéig kíséri, ez a hang pedig Isten szeretete. Az egész Biblia Szent Ágoston szerint Isten szeretetéről beszél. Nagy Szent Gergely pápa pedig úgy határozza meg a Szentírást, mint a mindenható Isten levelét minden teremtményének, és azt kéri, hogy Isten szívét Isten szavaival próbáljuk megismerni. Ezzel a kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten szeretetének bőségéből, mint barátaihoz szól az emberekhez, és társalog velünk, hogy meghívja őket, és befogadja a saját közösségébe. Zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa a II. Vatikáni zsinat tanításával. A katekézis követően a Szent Atya köszöntötte a jelenlévő csoportokat, külön kiemelve a Róma közeli Frosinone város és egyházmegye küldöttségét, amely az ott született és 1500 éve elhunyt Hormisdas pápára emlékezik, aki 514 és 523 közt ült Péter székében.
Domani celebreremo la memoria liturgica di Sant'Antonio di Padova. Sacerdote, dottore della Chiesa.
Holnap csütörtökön tartjuk, folytatta a pápa, páduai Szent Antal egyházdoktor liturgikus emlékét, aki jeles prédikátorként. A szegények és szenvedők védelmezőjeként ébreszte fel mindenkiben a vágyat, hogy továbbra is a hit útján járjon, legyen Jézus követője az evangélium hiteles tanújaként. Végül pedig azt kérte a Szentatya, hogy ne feledkezzük meg a sokat szenvedett Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről és Myanmarról. Imádkozzunk a békéért, amire ma oly nagy szükség van, mert a háború mindig vereség.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa fogadta a munkacsoport Kolumbiáért szervezett képviselőit. Hallgassuk meg a föld és a szegények kiáltását Kolumbiában. Szinodális módon hallgassuk meg a föld és a szegények kiáltását. Ez a kötelezettségvállalása a Grupo de Trabajo por Colombia, a munkacsoport Kolumbiáért elnevezésű szervezetnek, amelynek 17 tagját fogadta június 12-én szerdán reggel Ferenc pápa a 6. Pál aula kistermében. A szervezet összefogja Norvégia, Anglia, Wales, Skócia, Spanyolország, Németország, az Egyesült Államok, Latin Amerika és a Karib-térség Caritas intézményeit, együttműködve a kolumbiai Caritas szociális pasztorációjával. Az 1997-ben született szervezet elsősorban a béke és a társadalmi igazságosság megszilárdításáért munkálkodik a latin-amerikai országban, mert a földosztás, az egyenlőtlenségek elleni küzdelem és a fegyveres konfliktusokra való békés megoldások keresése terén elért előrelépések ellenére még mindig nincsenek olyan mélyreható változások, amelyek megerősítenék a legszegényebbek reményeit. Az olyan jelenségekkel szembesülve, mint a kábítószerkereskedelem, az erőszak, a korrupció és az egyenlőtlenség, amelyek jelentősen befolyásolják a társadalmi igazságosság keresését Kolumbiában, az egyház elkötelezte magát, hogy válaszokat keressen arra, miként teheti kevésbé nehézzé és drámaivá a földművesek, az őslakosok és az afroamerikaiak, továbbá a városok szegényebb rétegeinek életét. A biodiverzitásról szóló nemzetközi konferenciát illetően, amelyet az ENSZ éghajlatváltozási konferenciájának részeként tartanak a kolumbiai Káliban október 21-e és november 11-e között 190 ország delegációjának részvételével, a munkacsoport Kolumbiáért szervezet lehetőséget lát arra, hogy előmozdítsa a közös otthonunk iránti törődést. Az ENSZ tanácskozás sikerén túl azonban a munkacsoport azt reméli, hogy egy olyan folyamat is megvalósulhat, amely az átfogó ökológiát valóra váltja Kolumbiában. A dél-amerikai országot a világ egyik legnagyobb biológiai sokfélesége jellemzi, de egyben itt van a legkockázatosabb helyzetben is. Végül a munkacsoport Kolumbiáért szervezett kötelezettséget vállal, hogy a társadalmi, egyházi, ökológiai és kulturális álom szolgálatába állítsa magát, amelyet 2020-ban Ferenc pápa fogalmazott meg a Querida Amazonia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában.
Ferenc pápa római papokkal találkozott a Pápai Szalézi Egyetemen. Mindenkit be kell fogadni. Kedden délután a Szentatya mintegy 160 pappal találkozott, akik az úgynevezett középső sávba tartoznak, vagyis 11 évnél régebben, de 39 évnél korábban szentelték őket pappá. Lelkipásztori kérdésekről beszélgetett velük zárt ajtók mögött a Pápai Szalézi Egyetemen. Az idősek támogatásáról, a drogkereskedelembe behálózott fiatalokról, a magányos emberekről, a lakhatással küzdők helyzetéről, a homoszexuális hajlamú személyek szemináriumi felvételéről és a most zajló háborúkról volt szó. Ez volt a harmadik és egyben utolsó találkozó a római egyházmegyés papokkal, akiknek első csoportjában 40 évvel ezelőtt szentelt papokkal beszélgetett május 14-én, aztán a legfiatalabb csoport, a maximum 10 éve szentelt papok következtek május 29-én. Kedden délután 4 óra körül érkezett a pápa a Róma északi részén található Monte Sacro negyedbe, hogy papokkal, plébánosokkal, prefektusokkal, káplánokkal és kúriai hivatalvezetőkkel találkozzék, meghallgassa kérdéseiket és tanácsaival lássa el őket. Mintegy 160-an voltak jelen a 200-ból, sokan hiányoztak a találkozóról, mivel a plébániákon nyári programokat tartanak a gyerekeknek, fiataloknak, tájékoztat közleményében a Szentszék sajtóközpontja. Michele Di Tolve püspök rövid köszöntője és egy közös imádság után zárt ajtók mögött megkezdődött a mintegy másfél órás párbeszéd Róma püspöke és papjai között. Az egyházmegyei lelkipásztorkodáshoz kötődő témák, a pap szerepe és identitása, a papi szolgálat szépsége merült föl a beszélgetés során. Kérdésekre válaszolva a pápa idézte Don Milani nagyszerű példáját, szólt az elvilágiasodás veszélyéről, valamint arról, hogy a plébániákon mindenkit be kell fogadni kivétel nélkül. Nagy hangsúlyt kapott az emberi szenvedés kérdése, amelyet mindig nagy odafigyeléssel, együttérzéssel és gyengéden kell elkísérni, Isten stílusát követve, különösen az idősek esetében. Ebben az értelemben szó volt a kórházlelkészség fontosságáról és a nehézségekről, amelyek Róma városában jelentkeznek a lakhatás terén. Az épületekkel rendelkező szerzetesi kongregációkat arra szólította a pápa, hogy legyenek nagylelkűek. A drogok terjedéséről, a magány tragédiájáról, arról a sok emberről beszéltek, akik láthatatlanul élik meg fájdalmukat. Egy pap életében fontosabb a láthatatlan a láthatónál, mert sűrűbb, fájdalmasabb, mondta a pápa, majd hozzátette, a mi feladatunk papként, hogy elmenjünk megkeresni ezeket az embereket, mert az egyház vagy prófétai, vagy klerikális, rajtunk áll a választás. A párbeszéd ezután az Európa és a világ más részein tapasztalható konfliktusos helyzetről szólt. Ferenc pápa fájdalommal szólt a jelenleg is zajló háborúkról a Szentföldön, Ukrajnában, Myanmarban és Kongóban, a fegyverekbe, a fogamzásgátlókba, az állatorvosi és a plasztikai sebészeti beavatkozásokra fordított nagy összegekről. Ebben a tekintetben arra buzdított, hogy a papok az egyház társadalmi tanításának szellemében dolgozzanak, vállaljanak nagyobb elkötelezettséget a közjó, a béke érdekében, a politikában, mely a szeretett szolgálat legmagasabb formája. A beszélgetés során a pápa köszönetet mondott Angelo de Donatis bíborosnak, aki 2017-től szolgálta az egyházmegyét vikáriusként, és most április óta pápai főpenitenciárius. A Szentatya kiemelte, hogy de Donatis bíboros nagyon megértőnek és megbocsátónak mutatkozott, ezek a képességei pedig különösen értékesek lesznek új megbízatásában is, ahol az atya irgalmas arcát kell közvetítenie. Zárásként a pápa szólt az egyházban megjelenő ideológiák veszélyéről, majd visszatért a papi szemináriumokba jelentkező homoszexuális hajlamú személyek kérdésére. Hangsúlyozta, hogy el kell őket fogadni és segíteni az egyházban, a papi dikasztérium azonban óvatosságra int a szemináriumi felvételükkel kapcsolatban.
Ferenc pápa híres komikusokkal találkozik a Vatikánban. Ferenc pápa június 14-én pénteken híres komikusokkal találkozik a Vatikánban, jelentette be a Szentszék sajtóterme szombaton. A Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztérium, valamint a Kommunikációs Dikasztérium által közösen szervezett audiencián több mint 100 a szórakoztató iparban dolgozó művésszel találkozik a pápa reggel 8:30-kor az apostoli palotában. A találkozó célja, hogy kapcsolatot teremtsenek a katolikus egyház és a művészek között, olvasható a sajtóközleményben. A közelgő találkozó további célja, hogy megünnepelje az emberi sokszínűség szépségét, és előmozdítsa a béke, a szeretet és a szolidaritás üzenetét. Reményeik szerint az értékes kultúraközi párbeszéd, valamint az öröm és a remény megosztása lesz ez az alkalom. Az olyan híres nevek, mint Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien, Whoopi Goldberg és Chris Rock is jelen lesz az Egyesült Államokból származó komikusok között. Továbbá a világ minden tájáról részt vesznek az audiencián komikusok, mint például az Egyesült Királyságból és Írországból. A pénteki találkozón a legnagyobb csoportot, az összes résztvevő kétharmadát Olaszországból érkezők alkotják. A nyilatkozat emlékeztet Ferenc pápa interjújára a TV 2000 olasz katolikus tévécsatornának. Ebben a beszélgetésben azt mondta, hogy naponta imádkozik Mórusz Szent Tamás szavaival, és arra kéri az urat, hogy adjon neki humorérzéket. A Szent Atya a múltban elismerte a humoristák művészetének erejét, amellyel hozzájárulhatnak egy empatikusabb és együttérzőbb világhoz. 2023. júniusában a Sixtus kápolnában a művészekkel rendezett találkozón megállapította, hogy a Szentírás gazdag az ironikus pillanatokban. Ez alkalommal a pápa kifejezte a Michelangelo freskói alatt összegyűlt művészeknek azt a meggyőződését, hogy a humoristák, köztük a színészek, a művészek, a karikaturisták és az írók képesek a világ új változatainak megálmodására, és ezt gyakran iróniával teszik, ami csodálatos erény. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. november 2-án elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a barátság fontosságáról beszélget.
Lukács evangéliumában van egy kis történet két nő barátságáról, két asszony találkozásáról, ez Mária és Erzsébet története. Ez egy nagyon ismert történet, ugye amikor a Mária várandós a kis Jézussal, akkor elindul egy idősebb nő rokonához látogatóba, és barátként segíti ott egymást ez a két asszony. Mit gondoltok, hogy mi az, ami összeköti ezt a két asszonyt? Mi lehet az, ami közös bennük?
Például a közös hit. Szerintem a hit nagyon sokat számít, ha már az említett világnézetről van szó.
Mellett az, hogy mind a ketten várandósak voltak, és hasonló cipőbe jártak, tehát sokkal jobban elismerték egymásnak az értékrendjét, és jobban meg tudták érteni egymást.
És ugye érdekes dolog itt a két asszony hite is, hiszen Mária, ő egy nem várt gyermeket fogadott el a hit útján, még Zakariás, Erzsébet férje, ugye az ő története az, hogy ő meg nem nagyon hitte el az Úr ígéretét, amikor a Szentlélekben ő kapott egy váratlan ígéretet az Úrtól, hogy a feleségeinek kisbabája lesz, és ő ezt nem nagyon hitte el. És mégis milyen érdekes ez a két asszony története összekapcsolódik, hogy az egyik gyermek hitben született, a másik egy kicsit kételkedés útján, de hogy Isten tervei, ugye ha elhisszük, ha nem, az ő akarata az olyan erős, hogy megvalósul, és valóságá válik. No, hogyan támogatják egymást ezek az asszonyok? Ugye mondtuk, hogy a barátság az erős támasz, és vigasz. Ez az ő történetükben hogy valósul meg?
Mivel nagyon hasonló élethelyzetben vannak, ezért nagyon meg tudják érteni egymásnak a helyzetét, és lehet, hogy más úgy nem is tudott volna nekik segíteni és támaszt nyújtani, mint egymásnak, mivel ebbe mondhatni így ketten voltak benne, mert nagyon egyszerre történt meg velük ez az esemény, és ezáltal támogatni tudták egymást segíteni végig ezen a úton, mondhatni. És így volt mindkettőjüknek egy ember, akivel igazán meg tudták beszélni a problémáikat akár, vagy a boldogságukat.
Mi lehetett az, amit meg a kis Mária, vagy egy fiatal lány volt, tanulhatott ott az Erzsébet háztartásában?
Jobban megismerhette szerintem a tiszteletnek a fogalmát, hisz Erzsébetékről az tudni lehetett, hogy ők egy jóval könnyebb anyagi helyzetben voltak, és ezáltal sokkal több problémáikat könnyebben meg tudták oldani. Viszont ettől függetlenül szerintem Erzsébet tisztelte Máriában azt, hogy hiába, hogy ők nincsenek olyan körülmények között, mégis mindent megtesz a gyermekéért, és ugyanúgy vigyáz rá.
No, én még arra gondoltam, hogy igen, ez nagyon szép, ahogy a Bianca mondta, hogy ez a kölcsönös tisztelet a két asszony között, és ahogy az Erzsébet a Máriát befogadta a házába. Azért abban a korban ez lehet, hogy kicsit olyan, na, a szomszédok megszólták, hogy hát ez a Mária itt még nincs is férnél, nem is rendes asszony, aztán idejön itt, mit keres itt? És az Erzsébet olyan szeretettel fogadta őt a házába. No, azt is tudjuk, hogy a két nő között jelentős életkorbeli különbség volt. Mit gondoltok, hogy az, hogy nem egyidősek voltak, vajon akadályozta őket a barátságban?
Én nem gondolnám, mert annak ellenére, hogy nem egyidősek voltak, és tényleg jelentősen más életszakaszban és életkorban voltak. Erzsébet, mivel nagyobb élettapasztalattal rendelkezett, ezért lehetséges, hogy tudott esetleg tanácsot adni bizonyos helyzetekben Máriának. Ugyebár Mária az leginkább gyakorlatban segített neki, gondolok ez alatt arra, hogy segített neki vezetni a háztartást, mikor is ugye Erzsébet várandós volt. Lehet, hogy Erzsébet ennek a mentális per lelki vonulatát adta az egésznek, hogy esetleg Mária kétségeit illetően tudott neki tanácsot adni. Többször előfordul az életben, hogy esetleg a legjobb tanácsokat a felnőtt ismerőseinktől kapjuk. Szóval ez a mai, sőt az én helyzetemben is sokszor előfordult már, hogy tőlem idősebb emberekkel értettem meg magamat a legjobban. Szóval ez szerintem közre játszott benne, és nem okozott akadályt.
Igen, igen, igen. Ebben a történetben nagyon szép ez a kölcsönösség. Számomra az is olyan szép, ahogy az Erzsébet felismeri Máriában a megváltó édesanyját. És emiatt ez úgy szövegszerűen benne is van, azt írja az evangélium, hogy Erzsébet mondja ezt Máriának, hogy boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt nem csak azról van szó, hogy a megváltó születésében hitt Mária, meg hitt Erzsébet, hanem amit, ahogy az előbb beszéltük, hogy ahogy a Mária hitte, a hit az Úr szavában, hogy gyermeke született, ugye, és Erzsébet meg ebben magába ismert a történetben, hogy ők meg annyira el se hitték, hogy nekik még lehet gyermekük. Hogy nem csak elismerte, meg felismerte ezt az Erzsébet Máriában, hanem ami számomra egy egész titokzatos dolog, hogy tudott együtt örülni vele. Ugye ez milyen szép dolog. Mert hogy, vajon nem volt-e féltékeny, vagy irigy Erzsébet Máriára? Hiszen Erzsébet ugye már régóta várt gyermekáldása, Mária pedig még nem is gondolt rá. Ez azért asszonyok között, ez még nem voltok abban az élethelyzetben, de ez mindig nagy irigység forrása, hogy az egy borzasztó nagy fájdalom, ha valakinek nem lehet gyermeke, és nagyon szívszorító, amikor egy olyan asszonnyal van barátságban, akinek meg hip-hop kis babája lesz, meg szép családja van. És ugye Mária meg nem is gondolt rá, ő igazából tényleg így véletlenül kapta ezt a gyermeket. Aztán azt is mondhatjuk, ugye, hogy Erzsébet az, aki a társadalmi helyzeténél fogva igazából megérdemelte volna, hogy a megváltó édesanyja legyen. Hiszen az evangélium azt írja Zakariásról a férjéről, meg róla, hogy ők mindketten igazak voltak Isten előtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. Tudjuk, hogy Zakariás pap volt. Hogy mégiscsak egy ilyen szép, szent környezetbe illett volna, nem egy új királynak a születése, egy megváltónak a születése, és ehhez képest hát Mária meg egy egyszerű fiatal lány volt, ráadásul az ország szegényebb részéről. Mit gondoltok, hogy irigykedett Erzsébet Máriára?
Véleményem szerint azért valamilyen szinten meg volt az oka, hogy irigykedjen, de ahogy említettük, nekik jó viszonyok volt, tisztelték egymást, és együtt örültek, úgyhogy szerintem nem.
Igen, biztos beszéltek róla, de az evangélium szövege olyan mérhetetlen örömről beszélt, ugye azt írják, hogy az Erzsébet szíve alatt felbujjongott a magzat örömében, és hát valóban az örömüket nem csak a gyermek iránti várakozás iránt volt nagy, hanem hát, hogy a megváltó fog érkezni, az, akit évszázadok, évezredek óta vártak már Izraelben. No, látjuk hát, hogy a Mária és az Erzsébet barátságában is megvannak azok az elemek, amelyek összekötik az igaz barátokat. Ugye a közös értékrend, a hit, az önzetlen segítség, a másik elfogadása, befogadása, az önzetlenség, a közös titok és a bizalom, és az őszinte öröm a másik sikerének. Ugye a barátok nem irigyek és nem féltékenyek egymásra. Mária és Erzsébet története egy segítő gesztussal indult. Ugye, ahogy mondtuk, Mária ellátogat Erzsébethez azért, hogy a segítségére legyen. Na, mit gondoltok, hogy vajon több-e a barátság kölcsönös segítségnyújtásnál?
Szerintem nem, pláne az ő esetükben, mert Erzsébetet úgy is lehet látni, mint Máriának egy tanító, segítő alak az életében, mert ugye a korkülönbségből is adódóan neki sokkal nagyobb élettapasztalata volt, míg Mária ugye nagyon fiatal volt. Ezáltal szerintem ő egy, mint tanárként is ott volt Mária életében, és persze ott volt mellette az, hogy barátok voltak, és hogy megbeszélték közösen a életüknek a történéseit, de ahogy mondtam, a korkülönbségből adódóan szerintem ez is így a kapcsolatuk része lehetett.
Bianca?
Hogyha egy kicsit eltávolodunk magától a történettől, és szerintem csak azt foglalkozunk, vagy nézzük meg, hogy mi is a barátság, akkor szerintem pont ez az, hogy több bőven, mert én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen lelki kapocs, hasonló értékrend és érdeklődési kör, meg minden egyéb, ami hozzátartozik, és ezek, amikor ilyen témákról, vagy hasonló gondolatokról beszélgetnek, akkor mutatkozik meg leginkább a segítségnyújtás, mert úgy segíted a másikat a saját véleményeddel, úgy formálod őt, hogy te ezt nem tudatosan cselekeded. Tehát, hogy teljes mértékében spontán jön az egész, és csak úgy alakul.
Igen. Észre sem vesszük egy barátságban, de nem is hívjuk ezt segítségnyújtásnak. Az alapja a barátságnak, ahogy mondtuk, egy kölcsönös rokonszenv, és az arra épülő, értékelő szeretet. mely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban nagy szerepe van a jóra való törekvésnek, a kölcsönös jó akaratnak és az egymás közelségéből fakadó örömnek. A barátok keresik egymás jelenlétét és javát. És ugye, ahogy mondtuk, a barátságban a felek mindig egyenlőek, nem függnek egymástól, nem fizetett alkalmazottak, szabadon és egyenlően vesznek részt a baráti kapcsolatokban. Megköszönöm itt a részvételeteket, a gondolataitokat, és elköszönve a hallgatóktól, megkérem Korinát, hogy a kis hercegből olvasson fel nekünk egy szép részletet, ami szintén a barátságról szól. Arról a különleges kapcsolatról, ahol nem csak szeretjük egymást, jól érezzük egymást, vagy jól érezzük magunkat egymás társaságában, hanem képesek vagyunk egymásért felelősséget is vállalni.
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan éljük meg a szeretetet a kapcsolatainkban. Mit jelentenek számunkra a barátaink, kiket tartunk jó barátnak, milyennek képzeljük el a legjobb barátainkat. S valóban a barátság az egyik legszebb emberi kapcsolatunk, amely végig kíséri az egész életünket. Kerestem pár bibliai idézetet a barátságról. Nem is gondolnátok, hogy ez a kapcsolat milyen sokszor megjelenik a Szentírásban. Kérlek benneteket, hogy mindenki válaszol egy-egy idézetet, és olvassuk el egymásnak. Jó, figyeljünk egymásra!
A hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát. Akik az urat félik, találhatnak ilyet.
Mi tetszett neked ebbe az idézetbe, Andi?
Az, hogy leírja, hogy egy igaz jó barát, akár életünk végig is ugye velünk lehet, és egy nagyon fontos pontja az életünknek.
Olivia, folytatod a sort?
Amint az olaj és tömjénfüst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. A magad és az apád barátját ne hagyd el, és ne menj a testvéred házába, ha baj ér. A közeli szomszéd jobb, mint a távoli testvér.
Na, mi fogott meg téged ezekben a sorokban?
Nekem az az egyik nagy hitvallásom, vagy mottom, hogy a családunkat nem tudjuk megválogatni, viszont a barátainkat igen. És előfordulhatnak olyan helyzetek az életben, mikor nem a vér teszi a családot családdá. Tehát, hogy lehetnek az életben fogadott testvéreink, akikkel nem köt össze minket a vér, és ezek a kapcsolatok néha szívhez szólóak, talán mint egy szülő-gyerek kötelék, vagy egy gyermek-nagynéni kötelék, szóval azért választottam ezt, mert nekem is vannak ugyanúgy támaszaim, akiket testvéreimként tekintek, és nem a vér, nem vagyunk vér szerinti rokonok.
Hát most pont arra próbálunk választ találni, hogy a barátságban mi ez a különleges kötelék, ami szinte testvérekké fűz össze bennünket. Irán, mit választottál?
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Jézus törvényét. Én úgy szeretem igazából, hogyha támogatnak, és olyan barátaim nincsenek is, akik nem rendes barátok. Szerintem a barátság az alapul igazából a támogatáson, hogy mindig ott legyünk egymásnak. Szerintem ez nagyon fontos.
Nekem az furcsa ebbe a gondolatba, hogy a barátságra mindig úgy gondolunk, mint valami jó dolog. És ebben a kis szövegben úgy az van, hogy a barátság az bizony azt is jelenti, hogy terheket hordozunk. Sőt, lehet, hogy az igaz barátság igazából ez az egyik titka, hogy nem csak akkor vagyunk együtt, amikor moziba megyünk, meg jókat nevetünk együtt, vagy shoppingolunk a plázában, hanem igazán ugye a bajban mutatkozik meg, hogy ki a jó barát, ki az, akinek el tudom vinni én is a terheit, a nehézségét, és ki az, aki meghallgat és segíteni tud engem őszintén.
Mindig szeret a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. Pont azért választottam, mert nagyon jól leírja, hogy az ilyen futó barátságok, vagy amik nem annyira szorosak, ott lehet, hogy szeretik egymást a barátok, de hogy igazából a nehéz pillanatok közben, hogyha azt együtt éljük át, akkor válik igazán szorossá a kapcsolat két ember között, vagy akár több barát között, hogyha együtt élnek meg olyan pillanatokat, amik nehezebbek.
Darina?
Vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Szerintem ez egy nagyon intelligens és jó gondolat, hiszen a barátainkat és az embertársainkat valamilyen szinten feladatunk segíteni és formálni őket. És én ezért választottam ezt az idézetet.
Bianca?
Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Bennem azért fogott meg inkább ez a gondolat, mert nekem elég aktuális. Mármint maga a megbocsátás, mert nem olyan régen volt egy elég csúnya veszekedésem az egyik barátommal, de utána képesek voltunk átgondolni, és nyugodt körülmények között leülni és megbeszélni, úgyhogy senkiben nem maradjon tüske. És szerintem a barátság egyik alapja pont ez, hogy bármi is történik, akkor is képesek vagyunk megbocsátani, és ezáltal, ahogy Darina is mondta, alakítani egymást, mert felismerik a saját és a másik hibáját is.
És milyen fontos ez a részben a megbocsátás, de hogy ebben benne van egy másik szép erény is, ez a hűség a barátunk iránt. Ugye, hogy kitartunk mellette jóban, rosszban, megbocsátunk neki. Akkor is ott maradunk mellette, hogyha megbánt minket. Corina?
A testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Hát szerintem bármilyen kapcsolatban nagyon fontos az, hogy tisztelettel beszéljünk a másikkal, hogy megadjuk egymásnak a kellő tiszteletet, valamint, hogy gyengéden beszéljünk velük, hiszen egy rossz hangsúly, hogyha valakinek nehéz napja volt, akkor nagyon meg tudja bántani, és csak még lejjebb tudja húzni, szóval szerintem figyelni kell erre a kettő dologra, hiszen ezeken is alapulhat egy kapcsolat.
Nekem maradt itt az utolsó idézet. Aki jó barátunk, az pártatlan bíránk. A gonoszokat útjuk tévedésbe viszi. Én is gondolkodtam ezen az idézeten, hogy vajon mennyire fogadjuk el a barátainktól a bírálatot, és hogy vajon feladatunk-e az, hogy bíráljuk a barátainkat. De ugye pont itt a Darinánál volt egy olyan idézet, hogy bizony a barátok formálják egymást, tükröt tartunk egymásnak, és talán ez feladatunk is. Akiben megbízunk, annak elfogadjuk az értékítéletét is, megfogadjuk a tanácsait, sőt érdekel a véleménye. Milyen barátsággal kapcsolatos értékekkel találkoztunk itt az idézetek során, fel tudnánk sorolni? Milyen az a jó barát itt a szentírási idézetek alapján?
Például segítőkész és tisztelettudó,
hűséges és megbocsájtó.
És ugye, amit most tanárnő utoljára említett, hogy néha nehéz, meg fájdalmas kimondani a másik ember szemébe az igazat, főleg, hogyha tényleg közeli barát, de hogy kell már, hogy így tudjuk segíteni őt a saját útján.
No, van még valami gondolatotok ezzel kapcsolatban?
Hát talán mindegyikben érzékelhettük, hogy mennyire fontos a másik ember felé és magunk felé is tanúsított lelkiismeret, hogy igenis merjünk például a megbocsátás szintjén is magunkba nézni, hogyha mondjuk hibáztunk egy vita során, vagy kimerjük mondani azt, hogyha esetleg meg vagyunk bántódva, az nagyon sokat tud változtatni, ahogy Bianca is mondta az előbb, hogy nagyon sokat tud finomítani, meg ahogy Darina is fogalmazott, nagyon sokat tud finomítani a kapcsolatokon, hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, és kimerjük mondani azt, hogy hibáztunk, vagy esetleg a másik fél hibázott, és tudunk rendesen kommunikálni.
Igen, illetve minden ilyen konfliktus, meg nehézség, ami a barátságainkban óhatatlanul előfordul, ha nem is nap, mint nap, de ha belegondoltok, akkor is ügyesen helytállunk benne, hülyek leszünk a barátainkhoz, képesek vagyunk megbocsátani, akkor igazából mindig egy szinten magasabb szintre kerül a barátságunk. Egyre inkább elmélyül. És ez is olyan érdekes, nem, hogy nem pusztán a közös élmények során, hanem az ilyen közösen átélt nehézségek azok, amik igazán megerősítik a barátságokat.
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a beszélőkönyvek szól. Ebben James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 21. részét Hevér Gábor olvassa fel. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a Szószólót hallgathatják meg. Mai adásunkban az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia kínálta lehetőségekről, a Magyar Kálvária újabb gyarapodásáról, a Miskolci Egyetemi Kollégium felújításáról szólnak beszélgetéseink. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba gesztei plébános a Rózsafüzér titkairól elmélkedik. Hajnali 3 óra után a Múltunk pillérei adásában az első vatikáni zsinatról beszélgetünk Budapéter teológiai tanárral. 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai adások szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. A viszonthallásra!
Így szól az Úr, a magas cédrus tetejéről ágatnyesek, és elültetem. A letört gyenge ágacskát én elültetem egy magas hegyen, a választott nép magas hegyén ültetem el, ott sarjad ki majd, hatalmas cédrus fává terebélyesedik, s gyümölcsöt terem. Olvasom Ezékiel próféta könyvében. Ki a vak, aki nem lát egy másik világot? Ki a néma, aki alkalomattán nem tud szeretetre méltót mondani? Ki a szegény, akit túlzott igények gyötörnek? Ki a gazdag, a megelégedett szívű? A teremtő, megváltó, megszentelő, az üdvösségre elvezérlő isteni szeretet, amely az egész világ mindenséget átöleli, és minden egyes teremtmény, minden egyes embert számon tart, mint egy rövid foglalatban koncentráltan mutatkozik meg előttünk Máriában. Mit juttatott az egész különleges isteni szeretet Máriának? Az isteni szeretet különleges ajándékai között nem szerepel a kényelem, a gazdagság, a siker, a különleges megbecsülés a földi életben, és annyi más dolog, ami minket annyira lebilincsel és izgat. Ez persze tulajdonképpen természetes, és sokszor hallottuk már. Mégis meg kell kísérelnünk nagyon világosan szemünk elé állítani, mik is valójában Isten igazi ajándékai. Mi az, aminek súlya van Isten előtt, és mi az, aminek nincsen? A Mária tisztelet egyik legnagyobb haszna éppen az, hogy ezt egész konkrétan szemünk elé tárja, és ezzel természet feletti értéklátásra késztet és nevel. Hozzászoktat ahhoz, spontán módon begyakorol arra, hogy e világi értékskálánkat revideáljuk, és arra késztet, hogy ezt folytonosan megtegyük. Áldott légy én Istenem, mert noha én minden jóra méltatlan vagyok, mégis a te nagy lelkűséged és végtelen jóságod soha meg nem szűnik jót cselekedni, még a hálátlan és tőled messze elrugaszkodott emberekkel is. Téríts minket magadhoz, hogy hálásak és ájtatosak legyünk, mert te vagy a mi üdvünk, erősségünk és bátorságunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.